Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, Démasz elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikiba ment. Crescens Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tihikuszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet Troászban hagytam Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal a könyveket is, főleg a pergamentekercseket. Alexander a bronzműves sokat ártott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Az apostol kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se elszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, igen nyomott hangulatú a mai Szentlecke, látszik, hogy Szent Pál utolsó levelének az utolsó része. Mintha valamiféle végrendelet volna, úgy sorol fel személyeket, és ad elirányítást róluk. Az egész atmoszféráját a búcsúzás határozza meg. Csak az utolsó mondatból sugárzik bizalom és erő. A szituáció egyértelmű. Az apostol fogságban van, mégpedig egyáltalán nem olyan körülmények között, mint ami az első római fogságára volt jellemző. Az őrizet is szigorúbb, és a helyzete is komorabb. A vár komoly veszély számára, miközben nem tud megfelelően védekezni, sőt, sokan cserben is hagyták, akiknek a segítségére számított. Szinte magányos, egyedül Lukács az orvos van mellette. Éppen ezért a megjegyzését választották ezt a részletet az evangélista ünnepének szent miséjébe. Az apostol közérzete sem lehetett jó, ezért kéri, hogy hozzá kell neki a köpenyét. Nem tudni, hogy az időjárás hűvös-e, vagy talán a börtön nyírkos, és ezért lenne szükség a melegebb köpenyre. De a környezete is hűvös, talán a meglátogatása sem egyszerű, ugyanakkor a könyveit is nélkülizi. Minden együtt elesetté teszi azt az embert, aki az evangelizálásban fáradhatatlan volt. Ha hirdethette az örömhírt, sem megkövezés, sem hajótörés vagy másféle baj és csapás nem állíthatta meg. De most bezárva és az emberektől is elzárva úgy érzi, éppen a lételemétől fosztották meg. Nem taníthat, nem vitatkozhat, nem érvelhet, és mindez nyomasztóan hat rá. Nem véletlen tehát, hogy az evangélium hirdetésére gondolva kissé felvidul, és a szíve hevesebben dobog. Ez az egész leírás annyira életszerű és plasztikus, hogy az ember nem is érti, miért gondolja úgy több mai magyarázó, hogy ez a levél talán nem is az apostoltól származik. Az egyik fontos tényező, amire hivatkoznak, hogy ez a levél is, meg a másik két pasztorális levél is, az első Timóteus és a Tituszhoz írt is, olyan külső körülményekről tanúskodik, amelyekben az egyes közösségek már eléggé önállóak. Kialakult a belső rendjük és a vezető hivatalok átadásának a rendje. Vannak már hitvallások, keresztségi fogadalmi formulák, sőt egyházi énekek is. Röviden, itt már az egyház intézményként jelenik meg. Ez pedig a magyarázók szerint olyan rövid időn belül nem mehetett végbe, hogy még az apostol életében kialakuljon. Ehhez járulnak még olyan érvek is, amelyek a levelek közös, de a páli iratoktól eltérő nyelvezetére utalnak. Ráadásul mindez nehezen illeszthető össze azokkal az adatokkal, amelyeket az apostol életéről az apostolok cselekedetei leírásai adnak. Szent Lukács feljegyzéseiből valami más fajta sorrend derül ki. Ezért gondolják, hogy itt is olyan helyzettel állhatunk szemben, hogy a levél az apostol egy buzgó, őt jól ismerő tanítványától származhat. Azzal a szándékkal írhatta az apostol neve alatt mindezt, hogy az egyház életében fölmerülő problémákra Szent Pál szellemében adjon választ, és az ő nevének használata könnyebben elfogadhatóvá tegye ezeket a tanácsokat. Ugyanakkor vannak olyan magyarázók is, akik úgy vélik, valóban az apostoltól származnak a levelek, de már nem ő diktálta vagy fogalmazta meg a szövegüket, hanem az egyik megbízható munkatársára, mint titkárra bízta a kivitelezést. Ezért eltérő a nyelvezet, viszont azonos a gondolkodási vonal. Bár ezek a feltételezések sok kérdésre választ adnak, de éppen ez a most hallott részlet a maga mély és szubjektív vonásaival nem illik bele ezekbe az elképzelésekbe. Míg az egyik kérdést megoldják, egy másikat gerjesztenek. Be kell látnunk, hogy teljes, biztonságos és mindent megmagyarázó választ nem tudunk adni. Viszont ami biztonságot ad számunkra, az a levelek sugalmazott volta. Hiszen a tanítás nem a keletkezés körülményeiben van, hanem a kezünkben lévő szövegben. A Szentlélek garantálja, hogy Isten szava olvasható a levélben, akárkinek a tollából is származik az írásmű. Ugyanez vezethet minket ennek a részletnek a megértésében is. A szöveg betekintést ad nekünk egy a halálra készülő, az aktív élettől elzárt ember lelki világába. Attól nem kell félnie, hogy valamit helytelenül tanított, vagy nem Isten akarata szerint tett, hiszen egész tanító munkájában a Szentlélek vezetése alatt állt. Legfőbb törekvése az volt, hogy Isten dicsőségét hirdesse, és mindenben kövesse a neki adott utasításokat. Ebből a szempontból tehát nyugodtan készülhet élete befejezésére. Ami nyugtalanítja, az a munkája folytatásának és a tanítványainak a sorsa. Amit megtehet, azzal még ebben az ügyben is szeretne segítséget nyújtani. Ezért találunk itt ilyen személyekre vonatkozó eligazításokat. Nem panaszok ezek a rosszakarók ellen, inkább figyelmeztetések a veszélyekre és a buktatókra. El kell kerülni azokat, akik hátráltathatják az evangelizálás teljesítését. Az egyik ilyen személy Démász. Itt ugyancsak annyit ír róla az apostol, hogy elhagyta őt. A Kolosszei levélben még úgy említi, mint munkatársát. Az elhagyás mögött azonban mélyebb ellentét áll, Démász ugyanis azon a véleményen volt, hogy az a feltámadás, amiről Szent Pál tanít, hogy majd el fog jönni, az már megtörtént a gyermekeinkben, és mi pedig már föltámadtunk azzal, hogy eljutottunk Isten igaz ismeretére. Nem csoda, hogy ezzel a véleménnyel nem maradhatott az apostol mellett. Crescens neve csak itt szerepel, nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Titus nyilván megbízatása miatt nincs az apostol mellett. Ő pogány szülők gyermeke, akit bizonyára Szent Pál térített meg. Őt már az apostoli zsinatra is magával vitte Szent Pál, nyilván azzal a szándékkal, hogy bemutassa a pogányságból megtért szemét, aki a zsidó előírások nélkül is igaz hívő lett. Lukácsról a Kolosszei levélben úgy nyilatkozik, hogy szeretett orvos. Mi pedig az evangélium és az apostolok cselekedetei szerzőjeként ismerjük őt. Márk az evangélium szerzője, Barnabás unokatestvére, és az első apostoli úton munkatárs. Később Szent Péterhez csatlakozott, de aztán ismét Szent Pál mellett működött. Nyilván a korábbi neheztelés megszűnt az apostolban iránta, ha maga mellé hívja őt. Feltételezhető, hogy erőteljes munkatársat akart maga mellett tudni. Tihikusz neve többször is más levelekben is előfordul a munkatársak között, de semmi többet nem tudunk róla. Alexanderről az első Timóteus levél annyit jegyez meg, hogy hajótörés szenvedett a hídben. Ezért az apostol kizárta őt a közösségből. Úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy megtért volna, sokat áskálódhatott az apostol ellen. Pedig a közösségben való kizárás nem végleges szakítás volt, hanem komoly figyelmeztetés, amely a megtérésre ösztökélhette a vétkest. Nála azonban sértődöttséget és ellenségeskedést váltott ki. Senki sem áll pártomra, mindenki cserben hagyott, panaszolja az apostol. Nem tudjuk, kiket értsünk a mindenki alatt. És az sem, hogy mi lehetett az elfordulásuk oka. Valószínű, hogy veszélyesnek tűnt számukra kiállni az apostol mellett. Talán a bírósági védelme lehetett veszélyes? Vagy éppen a zsidók fenyegetései miatt lett veszélyes az apostolt védelmezni és segíteni? Nem tudjuk biztosan. Tény, hogy Szent Pál nagyobb bátorságot várt volna azoktól, akiket segítőinek, barátainak tartott. Jobb csalódottsága és panaszos hangja hallatszik ki az apostol szavaiból. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém. Az igazi remény és Istenbe vetett bizalom hangzik fel itt. Mihelyt az emberekről az Istenre veti szemét az apostol, erővel telik el. Talán eszébe jutott Jeremiás szava, átkozott az ember, aki emberben bizakodik. És visszagondolt arra, hogy ennyi akadékoskodás és üldöztetés között is mennyi eredménnyel munkálkodhatott Istennek hála. Nem tudjuk pontosan, hogy mit kell az alatt érteni, hogy az Úr mellém állt. Talán valami frappáns cáfolatot talált a vádak ellen, vagy sikerült az áskálódást lelepleznie. Talán olyasmi történt, mint az Úrral a Getsemáni kertben, egy angyal megerősítette őt. A szenvedés nem múlt el, de a bizalom és a lelki erő helyreállt. Ugyanezt történhetett valami módon az apostollal is. Sőt, talán az is kiolvasható szavaiból, hogy netán a bírók közül valamelyiket sikerült hitre hangolnia. Ez pedig nem csak megerősíti, hanem bizonyos mértékben még fel is vidítja, villanyozza. Még a világtól elzárva is sikerült apostolkodnia Isten kegyelméből. Megvalósul az, amit a Kolosszai levélben írt. Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. Ez a levél részlet, miközben bepillantást enged az apostol emberi küzdelmeibe, megmutatja, hogy mennyire igaz, hogy Krisztus él benne. És éppen ezzel bíztat minket is a nehézségek vállalására. Sokszor kísért meg minket is a keserűség mások rossz akarata láttán, vagy a megszólások és intrikák hallatán. De ezek mind olyanok, amik ebben a világban maradnak, még mi a másik világ felé törekszünk. Számunkra is bátorító biztatás az, amit az Úr Jézus az apostolnak mondott panaszkodására. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyöngeségedben lesz teljessé. Lehangolt és keserű pillanatainkban sohasem szabad magunkra vagy környezetünkre nézni, hanem csak is Krisztus felé emelni a lelkünket. Akiben igazán van Isten szeretet és kétségeskedő lelkiállapotát Istennek ajánlja, biztosan bátorítást nyer. Egy lelkiíró állítja, Istent semmivel sem lehet kényszeríteni, de ha valaki alázattal a maga nyomorúságát állítja Isten elé, akkor az ő irgalma biztosan és ellenállhatatlanul ránk árad. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.